Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Sikeresen zárult a beruházásélénkítő támogatási program. Kevesebb a blitzelő a MÁV járatain, még tart az ökumenikus imahét. Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Petruskó Norberttől hallják. Sikeresen zárult a kormány 21 intézkedésből álló új gazdaságpolitikai akciótervének részeként megvalósuló Demján Sándor 1+1 beruházás élénkítő támogatási program pályázata, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Közleményükben azt írták, hogy a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások beruházási aktivitásának növelését, termelési kapacitásának fejlesztését célzó és magasabb hozzáadott értékű termékek gyártását ösztönző pályázatra december 6-a óta 6800 vállalkozás regisztrált. A határidőket úgy határozták meg, hogy minden vállalkozásnak lehetősége legyen elkészíteni és benyújtani a pályázatát. Január 21-ig 1894 vállalkozás készített el teljes körűen támogatási kérelmét. Január 23-án ezen vállalkozások igényelhettek támogatást beruházásaik megvalósításához. Közülük 1885 küldte be határidőre pályázatát. A pályázaton 5 és 200 millió forint közötti támogatási összeget igényelhettek a hazai KKV-k a határidő végéig, összesen csaknem 137 milliárd forint támogatásra érkezett igény. A török áramlatot minden rendelkezésre álló eszközzel meg kell védeni, Szijjártó Péter szerint. A vezeték kiesése ugyanis ellehetetleníteni a biztonságos közép-európai földgázellátást, ezért a gázvezetéket minden rendelkezésre álló eszközzel védeni kell. Az Európai Uniónak pedig ki kell állni a Magyarország és Közép-Európa energiabiztonsága mellett, hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter Facebook bejegyzésében. Szijjártó Péter azt írta, az elmúlt hetekben több olyan aggodalomra okot adó döntés született a szomszédságunkban, amelyek kihívásokat okoznak hazánk energiaellátásának biztosításában. Magyarország földgázellátásában a török áramlat vezetéknek van jelenleg a legnagyobb szerepe. Ezen a szállítás folyamatos, ugyanakkor a vezetékkel szembeni fizikai, politikai és pénzügyi támadások is folyamatosak, mutatott rá a politikus. Egyszerűsítette a kedvezmények rendszerét, és sokak számára tette olcsóbbá az utazást a helyközi közösségi közlekedésben a 2024. márciusában bevezetett tarifareform. Egyszerűbbé vált a kedvezményre jogosultak ellenőrzése a MÁV csoport járatain, és a jegy nélküli szabályszegések száma is jelentősen csökkent, közölte a vasúttársaság. Azt írták, hogy noha az utazások száma az egyszerűbb és olcsóbb tarifarendszernek köszönhetően tovább növekedett, a blitzelések korábban növekvő tendenciája megfordult, és kevesebben próbáltak jegy nélkül utazni. A vonatokon 2023-ban 25 ezer esetben, míg 2024-ben alig több mint 24 ezer alkalommal szabtak ki büntetést a jegyvizsgálók a jegy nélkül utazókra. Az elmúlt évben közel 7500 ügyet sikerült lezárni, ezzel 61 millió forintnyi tartozást egyenlítettek ki a vasúttársaság felé. Jelenleg több mint 80 ezer utas 181 ezer tartozását kezeli a társaság több mint 5 milliárd forint értékben. A hallgatók mintegy negyede tapasztalta tanulmányai alatt, hogy egy oktatója szerepéből kilépve politikai állásfoglalást tesz, és a válaszadók 5%-a nyilatkozott arról, hogy személyesen is hátrány érte világ vagy politikai nézetei miatt, a Base Research 2024 decemberében végzett felmérése szerint. A kérdőív az általános közérzetről, személyes tapasztalatokról és a személyes véleményekről kérdezte a hallgatókat. Az eredmények alapján a felsőoktatásban tanulók több mint fele úgy véli, hogy az oktatók kulcsszerepet töltenek be abban, hogy a diákok miként vélekednek egyes témákról, kérdésekről. 24%-uk tapasztalt már oktatói oldalról nyílt pártpolitikai állásfoglalást, 5%-ukat érte valamilyen hátrány világ vagy politikai nézetei miatt, 8%-uk pedig látott már más esetében ugyanilyet a környezetében. A válaszadók 57%-a úgy véli, hogy nagy hatással van az oktatás arra, hogyan gondolkodnak a fiatalok az élet nagy kérdéseiről. Vasárnap még tart az idei ökumenikus imahét, a Krisztus hívők egységét hirdető és erősítő nagymúltú programsorozat debreceni záróalkalmát január 26-án 17 órától tartják, szokás szerint a református nagytemplomban. És ahogy a korábbi években, ezúttal is itt adják át ünnepélyes keretek között a Bot Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány Pro Unitate in Christo díját. A 2018-ban alapított kitüntetéssel azokat a kiemelkedő személyiségeket ismerik el, akik segítik a keresztény felekezetek, főként a reformátusok és római katolikusok közötti párbeszédet. A díjról és az idei díjazottról Kustár Zoltán, a Bot Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára beszélt rádiónknak. Úgy fogalmazott, hogy akiket díjaznak, azokat példaként állítják az emberek elé. A díjat idén Háfenser Károly evangélikus lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem professzor emeritusza kapta.
Az időjárásról.
Változóan felhős napos időben lesz részünk, de északon lehetnek tartósan ködös párás körzetek. Egy gyenge hidegfront hozhat többfelé esőt, záport, néhol az ég is megdörrenhet. Többfelé szeles lesz az idő, 5 és 16 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Hogy jön a hang a szájból, lehet ezért lett nekem eltévedj a kitalájból. Mondom, 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 hallgatsz, 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 sebes a könyök, de mégsem fáj, úgy, mint a tapaszt. Lerántani dolgokról a lepet, de egyedül vagy, és senki nem keresett. Szép az élet, de mégiscsak nézed, hogy egy kis lakásból hogy lesz egy élet. Kisöpörtem mindent, egy bokor alól előbújsz fenn a hegykerincen. Te ártatlan vagy, én tettelek bűnössé, miattam váltál idegenné hűvössé. Jól van, jól van, jól van, most már hagylak, 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 nem tehetlek el igazán, csak belül magamnak szállak el. Szép az élet, nézhet néni együtt, ahogy a nap a horizontra ráfeküdt.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Ön mikor szedett utoljára antibiotikumot? Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Az antibiotikumok használata nagyon kényelmes, olcsó és gyors gyógyulást hoz egy-egy beteg életében, ám a túlzott használatuk életre keltette a szuperbaktériumokat, amelyeket már egyetlen antibiotikum sem tud legyőzni. Mai vendégünk Apjó Gábor posztdoktori kutató, aki azt mondja, a fágok, vagyis a baktérium evő vírusok hozhatják el a megoldást.
Ugye az antibiotikumok, azok szőnyegbombázás, azt rádobjuk egy baktérium populációra, és az válogatás nélkül gyilkolni fog. Egy fág viszont tehát egy-egy baktérium törzset, vagy ritkán annak közeli rokonait fertőzi le. És ami tök jó egyébként, mert ez is hozzájárul ahhoz, hogy kb. Semmi mellékhatásuk nincsen.
Egészen elképesztő történetet is elmesél nekünk mai műsorunkban Apjó Gábor, aki a szegedi szennyvízből kinyert vírussal mentett meg több portugál gyereket.
Hát nem ritkán volt olyan eset, azt hiszem a Portugáliában voltak cisztás fibrózisban szenvedő gyerekek, akiket antibiotikum rezisztens pseudomonas törzsek fertőztek, és 7 labor próbált nekik fágot találni, és én nem tudom, hogy de nem találtak. Nekünk meg itt elsőre fogta a szegedi szennyvizet, és rögtön lehetett találni egy nem is kevés olyan fágot, amit aztán végül beadtak a gyerekeknek Portugáliába, és ez működött az ő esetükben.
És milyen jövő előtt állnak a fágok?
A fágok és az antibiotikumok azok nagyon, nagyon erős szinergizmust mutatnak egymással, tehát erősebbek együtt, mint egyesével külön-külön. Meg ugye nyilván nehezebb egy baktériumnak is zsonglorkodni a rezisztenciával, hogyha egyszer kell a fág és az antibiotikum ellen kifejleszteni a rezisztenciát, főleg úgy, hogy az egyik a másik rovására megy. Tehát egy antibiotikum rezisztencia az nagyon sokszor érzékenyebbé teszi a fágokkal szemben, és vice versa. És hát a közeli jövőben legalábbis valószínűleg ez lesz, hogy lesznek fágok is, meg antibiotikumok is együttesen alkalmazva. Legalábbis ez lenne szerint a logikus következő lépés.
Vendégünk tehát Apjó Gábor, posztdoktori kutató. Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A szegedi szennyvízből kinyert fágok, vagyis vírusevő baktériumok mentették meg egy már 400 napja intenzív osztályon fekvő ausztrál beteg életét, és több portugál gyereket is. A közös bennük az, hogy szervezetükben olyan baktériumok szaporodtak el, amelyek rezisztensek az antibiotikumokkal szemben. De mit csinál egy fágvadász? Hogyan működnek a fágok? És Magyarországon lehet-e életet menteni fágokkal? Apjó Gábor posztdoktori kutatóval Erdődy Csenge Diana, a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és média tudomány szakos hallgatója, az egyik tanítványon beszélgetett.
Mik azok a szuperbaktériumok?
A szuperbaktériumok igazából ilyen marketing kifejezés azokra a baktériumokra, akik a legtöbb használt, vagy akár az összes antibiotikummal szemben rezisztensek. Igazából ennyi, és emellett virulensek is, tehát nem csak arról van szó, hogy van baktérium, aki el van a talajban és túlél az antibiotikumokkal szemben, hanem aktívan tud betegségeket okozni. Ezeket hívja most a szakma, vagy hát egyébként elég gagyi kifejezés, de ez sajnos megragadt.
És hogyan fejlődhettek ki a jelenlegi orvostudomány mellett, illetve az antibiotikumok már meglétével és alkalmazásával egyidejűleg.
A mostani orvostudomány az aktívan ugye hozzájárult ahhoz, hogy ezek az organizmusok kialakuljanak, hiszen amikor először megtalálták az antibiotikumokat, az nyilván egy megváltás volt, mert előtte mindenféle sületlenségekkel próbálták gyógyítani az embereket ilyen igannyal, vagy amikor mondjuk tuberkulózisosak voltak, kitették a szabad levegőre, és a többi, amiknek ugye több ártalmas hatása volt, mint haszna. És akkor erre jöttek az antibiotikumok, amik kis molekulák voltak, elég könnyű volt őket előállítani, könnyebb volt kiismerni a tulajdonságaikat, és bármire rászórták, azt megölte. Szóval így egy ilyen tényleg egy csodaszer volt, és tényleg egyébként egy hatalmas felfedezés az emberiségnek. Csak ezzel visszajött az orvostudomány, visszajöttek az emberek, és szórták, mint bolond a lisztet mindenre. Szóval biztos mindenkinek van ilyen élménye, hogy elmegy az házi orvoshoz, és antibiotikum, akármi baja van, le van szakadva, akkor mindenre antibiotikum, és hogyha túl van adagolva valami, az ellen előbb-utóbb lesznek olyan mutánsok, olyan variánsai a kórokozóknak, akik egyre növekvő mértékben képesek lesznek elviselni ezt a antimikrobiális terhet. Először, tehát ez szépen lassan alakul ki. Vagy hát régen szépen lassan alakul ki, most már egyre gyorsabb. Mert ugye mindennek ára van, és a baktériumoknak, hogyha a rezisztenciát fejlesztenek ki, annak általában az az ára, hogy a fitnessük, vagyis az életképesség, a fertőző képességű csorbát szenved. De manapság már ez nem ez a helyzet. Olyan szintű rezisztenciát képesek kifejleszteni ezek a szuperbaktériumok, amivel nem feltétlenül hogy az életképességük rovására. Ez az egyik. A magának az antibiotikum rezisztencia kialakulásának kétféle mechanizmusa is, mert az egyik az az, hogy a baktériumoknak a genomja az folyamatosan változik, ugye mutálódik, és akkor előbb-utóbb be fognak kapni olyan mutációkat, amik az adott antibiotikummal szemben rezisztenciát biztosítanak számára. Vagy a környezetből szednek össze olyan géneket, amik ezek az antibiotikumokkal szemben ellenállást biztosítanak. Tehát például képesek lesznek kifejleszteni olyan pumpaszerű fehérjéket, amivel ki tudják pumpálni magukból az antibiotikumokat. És ugye a baktériumok azok nagyon gyorsan szaporodnak, tehát nagyon gyorsan képesek is változni. Szóval a laborban igazából egy éjszaka alatt elő lehet állítani a legtöbb antibiotikummal szemben rezisztens. Jó, ez lesarkítva, tehát azért ez nincs így, de laboratóriumi körülmények között tényleg nem tart tovább pár hétnél állítani bármiféle mutást, ami ellenáll egy antibiotikumnak a természetben, és ez előfordulhat, vagy akár egy betegben. Előfordulhat, hogy amikor még a beteg belekerül, akkor még nem rezisztens, de elkezdik neki nyomatni az antibiotikumot, és előbb-utóbb rezisztenciát fog kifejleszteni. Szóval ez folyamatosan aktívan kialakult. Rendszeresen lehet találkozni a hírekkel, havonta, de valamikor hetente kijönnek olyan hírek, hogy itt az új csodaszer, itt az új antibiotikum, ez ellen nem lesz rezisztencia. Közben pedig egyre rosszabb a helyzet, szóval arról van szó, hogy ma már többen halnak meg az antibiotikum rezisztens fertőzésekben, mint a maláriában és az AIDS-ben összesen. És ugye 2050-re pedig azt projektálják, hogy több mint 10 millió halott lesz, ami szinte az ilyen kórokozóknak köszönhető. Szóval egyre romlik a helyzet, de közben meg mindig van új szerek. Hogy ez hogy lehet? Ez úgy lehet, hogy amit úgy kürtölnek szét, hogy antibiotikum rezisztencia nem lesz ez ellen a mi szerünk ellen, azért nem találtak a rezisztenciát, mert nem is akartak. Tehát ilyenkor be lehet menni az adott cikknek, vagy az adott kutatásnak a módszertani részét meg lehet nézni, és egy csapásra kiderül, hogy igazából csak elkumbantották az egészet, valójában ők nem akartak nagyon rezisztenciát találni, és aztán egy hamar kiderül, hogy az ilyen antibiotikumokkal szemben nagyon hamar kialakul rezisztencia. Az egyik leghíresebb ilyen eset, a tigeciklin, az egy, nem tudom már mikor jelent meg, de arról is azt mondták, hogy ez egy csodaszer lesz, azért nem lesz rezisztencia, és kiderült, hogy még az emberben történő alkalmazás engedélyezése előtt már találtak állatfarmokon ellene terjedő rezisztenciát. Úgyhogy ezzel lehet feloldani ezt a problémát. Fölmerül persze az a kérdés, hogy vajon csak az antibiotikumokra támaszkodva adresszálható ez a probléma, az antibiotikum rezisztencia problémája, és most egy tudományos konszenzus az, hogy hát valószínűleg csak az antibiotikumokkal ezt már nem lehet megoldani. Ez jó volt átmenetileg egy adott az emberiségnek egy olyan, hát mondjuk egy jó indulata, egy ilyen 100 éves átmeneti időszakot, amikor a fertőző betegségeket jól tudta kezelni, mert ugye régen még egy papírvágás is akár halálos lehetett, hogyha elfertőződik, de mostanra már annyira felkészültek a baktériumok, hogy csak az antibiotikumokra támaszkodna, azt mondják a tudósok, hogy valószínűleg ez nem orvosolható, és bárki, aki azt mondja, hogy megtalálta az új csodaszert, amilyen nem lesz rezisztencia, az vagy el akar adni valamit, vagy nem tudja, mit beszél, vagy mindkettő. És egyébként látszik is, hogy nincs nagy hite még az ipari embereknek, tehát az ilyen céges embereknek se az antibiotikumokban, mert a legnagyobb gyógyszerfejlesztők, antibiotikumfejlesztő cégek már rég elhagyták a területet. Mert nagyon lassú antibiotikumot kifejleszteni, sics, hogy kialakul ellen a rezisztencia, rohadt sokára térül meg, ezért úgy voltak vele, hogy hát akkor nem kutatunk, akkor megyünk máshova. És most már volt egy ilyen exodus az antibiotikumfejlesztő cégek részéről, hogy ők már nem fektetnek ebbe a területbe.
Mi volt az önök kutatásának fő témája és célja?
Hát nekünk a laborunkban ugye alapvetően kettő kutatási irány van. Az egyik, amiben csak érintőlegesen veszek részt, ugye ez főleg a főnök a Kincses Bálint irányítja. Ez arról szól ugye, hogy fölmérni, hogy a különböző szuperbaktériumok, amik terjednek akár világ, akár kontinens szerte, azok nagyon variábilisak. Tehát a baktériumok, ugye általánosságban a kórokozók, azok rengeteg félék lehetnek. Ami ugye a fák terápia egyik gyenge pontja, majd később rátérünk, hogy miért, és meg is akadályozza, hogy ipari mértékben alkalmazni lehessen, mert ugye azt még előjárva el lehet mondani a fák, hogy nagyon specifikusak. Ugye az antibiotikumok, azok szőnyegbombázás, azt rádobjuk egy baktérium populációra, és az válogatás nélkül gyilkolni fog. Egy fág viszont tehát egy-egy baktérium törzset, vagy ritkán annak közeli rokonait fertőzi le. És ami tök jó egyébként, mert ez is hozzájárul ahhoz, hogy kb. Semmi mellékhatásuk nincsen, és ennek is köszönhető, ők nem fognak mindent megölni, tehát a mikrobiom jótékony tagjait azt nem fogják bántani, csak azt, akit megcélzunk, de mivel a baktériumok azok elképesztően diverzek, és változékonyak, tehát nem csak az, hogy sokféle van, de folyamatosan változnak, nagyon könnyen megeshet, minden egyes páciens új fágot kell keresni, ami az adott baktérium törzset ugye feltett. Például a szalmonellával, ha jól tudom, 2600 féle típust ismerünk, és ezek folyamatosan evolválódnak, megváltoznak. Szóval ez a specifitás, ez hátrány is. Annak a kutatási iránynak a célja, hogy felmérje, hogy mik terjednek ország. Tehát milyen régióban jellemzően milyen baktériumtörzs típus található, hogy fölmérjék, előre összerakjanak egy ilyen fák koktélt, és ne kelljen minden egyes paciens előtt lecsekkolni, hogy milyen baktériumtörzs fertőzte, hanem mivel ez a beteg ebben a régióban fertőződött meg, valószínűleg ez a baktériumtörzs fertőzi, és akkor már ott lehet is neki adni a fák koktélt. Ez az egyik irány. A másik irány, azt főleg én irányítom, az pedig igazából a fágok és az emberek kapcsolatát vizsgálja. Nem hangzik olyan izgalmasan, de az, méghozzá azért, mert amikor a fágokat beadjuk az emberekbe, hogy megöljék a baktériumokat, a szuperbaktériumokat, akkor van, hogy működnek, van, hogy nem. És amikor nem működnek, akkor ez tök könnyen előfordult, hogy azért, mert az emberi szervezettel a fágok amúgy általában nem feltétlenül kompatibilisek. Szóval vagy az immunrendszer ismeri föl, vagy a fágok nem képesek eljutni abba a szövetből, a fertőzés van, vagy eljutnak oda, de ott nem képesek hatni. Mert mondjuk olyan ágensek, mondjuk ilyen nyák van ott, ami valamiért gátolja őket a működésben. Szóval azt gondolhatná az ember, hogy a fágok számára az emberi test az egy ilyen viszontagságos környezet. Viszont azt is tudjuk, hogy az emberi szervezet az tele van fágokkal. Annyira, hogy több fág van bennünk, mint emberi sejt, és durvábban beszövik ezek a fágok az emberi testet, huzamosabb ideig, mint akár a baktériumok. Tehát nincs olyan szervünk, olyan porcikánk, ahol legalább a fágok legalább a nyomat nem lehetne megtalálni. Szóval nem csak a bélben vannak jelen, hanem jelen be tudnak jutni az agyunkba, tudnak jutni a véraigáton, a tüdőben, a gerincelő folyadékban, a májban, mind a véráramban, tehát mindenhol megtalálhatóak. Ja, és nem csak passzív megfigyelők, hanem aktívan interaktálnak az emberi szervezettel. És ami fontos, hogy képesek arra, hogy a saját hosszú távú aktivitásokat valahogy, nem tudjuk, hogy hogyan még, biztosítsák az emberi szervezeten belül. És hogyha fel tudnánk fedezni ezeket a faktorokat, ahogy ezt csinálják, akkor azt jelenteni, hogy a terápiásan alkalmazható fágokat is fel tudnánk ruházni ezzel a képességgel, hogy ne az legyen, hogy beadjuk, és akkor mondjuk kitisztulnak, vagy nem hatnak, hanem úgy génmódosítjuk őket, hogy mondjuk erős terápiás hatást fejtsen ki a bélben. Például nagyon sok baktérium a sejtekbe, az emberi sejtek belsejébe elbújik, és ott antibiotikummal is nehéz elérni őket, de ha elérjük őket, akkor ugye rezisztensek ellene, szóval ez nagyon problémás. Bizonyos fágok viszont képesek levadászni a sejten belül is a gazdabaktériumot. Nem feltétlenül azt a gazdabaktériumot, hogy mi akarunk, mert nem feltétlenül az a fág, de hogyha felismerjük, hogy ezt hogy csinálják, akkor felruházhatjuk azt a fágot, amit mi használunk azzal, hogy utána menjenek a sejt belsejébe a baktériumokat, és azt ott kitakarítsák, és akkor így gyógyító hatást elérve. Tehát ez a másik irány, amit vizsgálunk, másik irány is két másik irányba ágazik szét. Az egyik az, hogy olyan fákat állítsunk el, amik át tudnak jutni a véraigáton, vagy fertőzéseket kezeljünk, vagy akár képesek legyünk olyan terapeutikumokat átjuttatni a véraigáton, amik egyébként nem lennének képesek átjutni, viszont elég potens terapeutikumok lehetnének, csak nem jutnak át a véraigáton, mert az egy nagyon szelektív barrier, az a gyógyszerek 99%-át az kiszűri, ami elég nagy szívás, mert akkor egy csomó mindent nem lehet kezelni, de a fágok meg egy csomó meg át tud jutni. És hogyha meg tudjuk állítani egy fágot, hogy át tudjon jutni, akkor egyrészt a véraigáton túl is tudjuk kezelni a bakteriás fertőzéseket, de akár a fágokra rá tudunk aggatni olyan gyógyszereket, amiket át tudnak vinni, hogy mindenféle más problémát kezeljenek. A másik irány pedig az, hogy bélfertőzéseket okozó baktériumokat célzunk olyan fágokkal, amelyek képesek letapadni a bélfalra, és aztán bejutni a humán sejteken belőle, hogy onnan kitakarítsák a kórokozókat.
Ez a fágterápia, ez, ha jól tudom, hazánkban még nem engedélyezett. Ennek mi az oka?
Hát ennek az az oka, hogy nem végzik a szabályozószárak a munkájukat. Én tudom, hogy most ide egy professzionális válasz kéne, de az a helyzet, hogy amikor már emberek halnak meg, miközben ott a hűtőben egy potenciális megoldás, én azt mondom, hogy ebben bele kell állni, és az a helyzet, hogy mivel kísérleti szernek számít, ezért akkor se hajlandóak, és nem az orvosok egyébként, azt hozzá kell tenni, tehát nagyon sok orvossal vagyunk kapcsolatban, és a legjobb szándékkal és lelkesedéssel állnak ez az egész kérdéshez. Hanem amikor engedélyeztetni kéne, akkor ugye eddig nálunk, a mi esetünkben mindig elhasalt, és nem nagyon találunk erre felületet, hogy ezt hogy lehetne kezelni. Persze a fágterápia messze nem tökéletes, hát nem nagyon sok, de azért van egy-két buktatója, tehát például ez, hogy nagyon specifikusak, de az biztos, hogy messze nincsen kiaknázva. Tehát majd a későbbiekben rátérünk, amikor konkrétan külföldre tudtunk ugye fákat juttatni, hogy gyógyítsunk konkrétan betegeket, és elég necces helyzetekből húzta ki a betegeket, de közben meg itthon ezt nem tudjuk ugyanezt elérni, mert egyszerűen nem akarják megteremteni a mert megfelelő jogi környezetet. Amit megpróbálnak csinálni az az, hogy olyan szabályozási keretrendszerbe tuszkolni a fák terápiát, ami nem a fákra lett kitalálva. Ami azért baj, mert a fák, tehát a fák az ugye azok bakteriális vírusok, tehát olyan vírusok, amik baktériumokat esznek. Ezért fák, mert baktérió, fág, és a görög szó, hogy enni. Tehát baktérium evő tulajdonképpen. Tehát ezek vírusok, nem gyógyszerek. Tehát egy gyógyszer az ugye egy molekula, vagy egy vegyület, vagy valami ilyesmi. Arról ki lett találva egy csomó jó keretrendszer, hogy akkor kell klinikai fázis, már általánosan hat, akkor hogy lehet ezt reprodukálni, meg minden, de a fájok, ugye vírusok, biológiai entitások szaporodnak, már hogy így tudnak propagálni, nyilván akkor megfertőznek egy bacit, akkor megölik, és belőlük sokkal több lesz. Mindeközben tudnak evolválódni, tehát folyamatosan változtatni a genetikai állományokat, tehát egy na, élő szervezetek. És nagyon specifikusak, tehát personalizált, antimikrobiális ágensek tulajdonképpen. És erre nincsen keretrendszer, de megpróbálják olyan keretrendszerbe beletenni, ami nem rájuk lett kitalálva, ami egyrészt azt is ellehetetleníti, hogy normálisan lehasználni lehessen őket, és azt is ellehetetleníti, hogy a tényleges terápiás potenciáját felmérjük a fák terápiának. Mert most nem az egyetlen, de a legjellemzőbb keretrendszer az a compassionate usage, vagyis a könyörületes eljárás, így Európa meg úgy világszerte, ami azt jelenti, hogy már semmi nem működik, úgyhogy engedélyezzük meg ezt a kísérleti eljárást, hogy akkor jó, akkor rányomtuk a világ összes antibiotikumát, meg megpróbáltunk már mindent, nem sikerült, és akkor ő vagy a jogi képviselője, vagy a felelős. De a lényeg, hogy valaki aláírta, hogy jó, akkor tessék, ezt nyugodtan próbáld meg, és akkor ilyenkor ez a könyörületes eljárás címszólalt, ezt meg lehet próbálni. Tehát ez tulajdonképpen, hogyha le akarjuk fordítani, ez azt jelenti, hogy már úgy is meghal, csinálja, amit akarsz, aztán vagy lesz valami, vagy nem. Ez a könyörületes eljárás igazából. De a fájterápia még így sokszor működik. Tehát, hogy ez tök jó, és ezek csodálatos eredmények, viszont egyáltalán nem alkalmasak semmilyen szinten arra, hogy ebből bármilyen információt extrapoláljunk. Tehát mi van, hogyha most működik egy fájterápia, mondjuk kijött egy ausztrál gyereket 400 nap után ugye a intenzívről. Tök jó. Ugyanaz a fákkoktél, ez mi ellen lesz jó? Ugye ezt a fákkoktélt kire lehet alkalmazni, kire nem? Ugye ez a fákkoktél, ez hogy viselkedik különböző paciensekben? Mennyire nehéz egy másik paciens, aki hasonló tünetekkel rendelkezik, de egy másik baktériumtörzs fertőzi, az ellen a baktériumtörzsel hol érdemes és milyen fágot találni? Abszolút nem. Ezek ilyen utolsó pillanatból kirántjuk a halál torkából, örülünk neki, vagy nem. Mert persze olyan is van, hogy nem működik, amikor tényleg teljesen mindegy. Ez a szabály, és ez nem Magyarország specifikus probléma egyébként, azt is szeretném hangsúlyozni, de azt hozzá kell tenni, hogy Magyarországon abszolút lehetetlen. Nincsen megtiltva, de nem lehetséges, szóval akár be is lehetne tiltva. De külföldön se könnyű menet átvergődni a bürokratikus labirintuson, és az egyik leghíresebb ilyen eset, ez a Mallory Smithnek az esete, aki egy olyan beteg volt, aki volt egy alapbetegsége, és erre még bekapott egy antibiotikarezisztens fertőzés, egy burkholdéria fertőzés. És mivel volt egy alapbetegség, tüdőtranszplantációra lett volna szüksége. De mivel volt fertőzése, ezért a transplantációs lista aljára sorolták be, ugye érthető módon. Ugye nyilván azért küzdtek az orvosok, mert a szülők, hogy eltávolítsák ezt a burkholdéria fertőzést, hogy kaphasson új tüdőt. De ezek az antibiotikumok nem hatottak, és a szülők éveken keresztül nyomatták, hogy hadd használjunk fákterápiát, látjuk, hogy itt van, de egyszerűen a szabályozószervek nem engedték, egészen addig, amíg a lánynak addig romlott a helyzete, hogy már nem választás kérdése volt, hanem muszáj volt valamit kitalálni, és ezért nem életjavító szempontból kellett volna neki új tüdő, hanem azért, mert nem sokára meghal. Ez utolsó pillanatban a szabályozószervek engedélyezték, hogy na jó, hát akkor az orvosokkal, meg az akadémikusokat, de főleg akadémikusokat, tehát itt még az orvosok sem voltak túlságosan nyitottak ebben az esetben, hogy az akadémikusok keressenek fágokat ez ellen a fertőzés ellen, és ő találtak, és beadták, de mikor beadták, másnap reggelre a lány meghalt, mert olyan későn kapta meg. Viszont mire a boncasztalra került, addigra a lányból a fágok, a fertőző baktériumok nagy részét már kitakarították. Ha pár órával, ha napokkal, nem tudom, de nagyon kevéssel korábban kapja meg, akkor ez egy le van írva a boncolási jegyzőkönyvbe, ha hamarabb kapta volna meg, akkor nagy valószínűséggel most is élne. És persze lehet diplomatikusan megközelíteni ezt a kérdést, hogy edukálni kell, információval kell látni a szabályozókat, de nem, minden ott van, nagyon több mint 110 évnyi szakirodalom már rendelkezésre a fákterápiáról, a nagy a baj, ezen a ponton itt meg kéne alkotni a keretrendszert, ahol a fákat egyszerűen használni, tehát normálisan vannak szabályozva, és egy olyan rendszert, ahol föl lehet mérni a határait és fákterápiának, és hogy melyik részén kell javítani. Persze ezekről vannak elképzeléseink, de ez eddig hiányzik. És külföldön csak annyiban vannak előrébb, hogy a könnyörületes eljárás keretében lehet használni a fákat, kb. Ennyi. Most Ausztráliában, ugye ott egy fokkal azért jobb jobb a helyzet, meg Amerikában is egyébként. Tehát Ausztráliában van egy külön kidolgozott protokoll, tehát azt, amikor én kiküldtem a fájlokat Ausztráliába, az volt január 19-én idén, és február végén már le is ment az egész terápia. Európában ez akár több hónapig tart, ha egyáltalán engedélyezik. Úgy, hogy általában olyan betegekről beszélünk, akik mindjárt meghalnak. Abszolút. Kell kutatni, kell kutatásfejlesztést végezni, de hiába fogjuk minden hátulütéjét orvosolni a fágoknak, az önmagában nem lesz elég. Egy új jogi keretrendszer kell, és amíg ez nincs meg, addig fejükre kenhetjük az egészet.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Apjuk Gábor posztdoktori kutatóval, maradjanak az Európa Rádióval.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
A hallgatók negyede szerint van politikai alapú diszkrimináció a felsőoktatásban, az öregedéssel járó agyi elváltozások kezelésére keresnek új lehetőségeket Szegeden. Szombaton és vasárnap még tart az idei ökumenikus imahét, amelyhez kapcsolódóan díjátadót is tartottak. Az Európa Rádió híreit Petruskó Norberttől hallják, köszöntöm hallgatóinkat. A hallgatók mintegy negyede tapasztalta tanulmányai alatt, hogy egy oktatója szerepéből kilépve politikai állásfoglalást tesz, és a válaszadók 5%-a nyilatkozott arról, hogy személyesen is hátrányérte világ vagy politikai nézetei miatt a Base Research 2024 decemberében végzett felmérése szerint. A kérdőív az általános közérzetről, személyes tapasztalatokról és a személyes véleményekről kérdezte a hallgatókat. Az eredmények alapján a felsőoktatásban tanulók több mint fele úgy véli, hogy az oktatók kulcs szerepet töltenek be abban, hogy a diákok miként vélekednek egyes témákról, kérdésekről. 24%-uk tapasztalt már oktatói oldalról nyílt pártpolitikai állásfoglalást, 5%-ukat érte valamilyen hátrány világ vagy politikai nézetei miatt, 8%-uk pedig látott már más esetében ugyanilyet a környezetében. A válaszadók 57%-a úgy véli, hogy nagy hatással van az oktatás arra, hogyan gondolkodnak a fiatalok az élet nagy kérdéseiről. Az öregedéssel járó agyi érelváltozások kezelésére keresnek új lehetőségeket a Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársai. Az öregedés egyik legsúlyosabb következménye a kognitív hanyatlás, amely az agyi hajszálerek diszfunkciójával jár együtt, így az agyi érrendszer helyreállítása egészségesebb agyműködést eredményezhet. Az érrendszeri sérülések kijavításában fontos szerepet töltenek be az erek belső felszínét borító labhám elődsejtjei. A kutatócsoport új részleteket tárt fel a folyamat működésével kapcsolatban, és felfedezte, hogy az elöregedő sejtek eltávolításával fokozható az elődsejtek beépülése az agyi érhálózatba, valamint az általuk kiváltott szöveti regeneráció. A szegedi kutatás eredményei új terápiás lehetőségeket nyithatnak az öregedés és az öregedéssel kapcsolatos megbetegedések következtében kialakuló érsérülések kezelésére. A magyar kormány képviselője blokkolta az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbítását, ezért az Európai Unió nem tudott határozatot hozni. A döntést hétfőre halasztották, a helyzet feszült. Orbán Viktor korábban jelezte, ha bizonyos feltételek nem teljesülnek, akkor Magyarország nem fog hozzájárulni a szankciók meghosszabbításához. Legutóbbi rádió interjújában a miniszterelnök azt állította, hogy a szankciók miatt az elmúlt 3 évben Magyarország elveszített 7500 milliárd forintot, ez pedig jóval több, mint amennyit a magyarok jövedelmadóként befizetnek az államkasszába. Én behúztam a kéziféket, és azt mondtam az európai vezetőknek, hogy ezt nem lehet folytatni. Az a probléma, hogy 7500 milliárd forint hiányzik a magyar kasszából emiatt, fogalmazott a miniszterelnök. Vasárnap még tart az idei ökumenikus imahét, a Krisztushívők egységét hirdető és erősítő nagymúltú programsorozat debreceni záróalkalmát január 26-án 17 órától tartják, szokás szerint a református nagytemplomban. És ahogy a korábbi években, ezúttal is itt adják át ünnepélyes keretek között a Bot Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány, Pro Unitate in Christo díját. A 2018-ban alapított kitüntetéssel azokat a kiemelkedő személyiségeket ismerik el, akik segítik a keresztény felekezetek, főként a reformátusok és római katolikusok közötti párbeszédet. A díjról és az idei díjazottról Kustár Zoltán, a BOT alapítvány kuratóriumi elnöke, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára beszélt rádiónknak. Úgy fogalmazott, hogy akiket díjaznak, azokat példaként állítják az emberek elé. A díjat idén Háfenser Károly evangélikus lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem professzor emeritusza kapta. Közös rendezvényekkel, játékos és ismeretterjesztő programokkal készült Fekete István író születésének 125. évfordulójára a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Mese Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum. Az évforduló alkalmából megteremtik azokat az analóg tereket, azokat a békebeli időket, amelyeket az író megőrzött a mai kor számára, emelte ki Vince Máté, közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár. Mint mondta, családi napokat szerveztek a hétvégére, melyek keretében Fekete István életét tanulmányozva egy különleges élettörténettel ismerkedhettek meg a családok, és játékos, interaktív múzeumpedagógiai foglalkozások és a klasszikus történetmesélés keretei között fedezhették fel Vuk, vagy a Tüskevár ma már jóval nehezebben látható és átélhető világát.
Az időjárásról.
Vasárnap változóan felhős napos időben lesz részünk, de északon lehetnek tartósan ködös párás körzetek. Egy gyenge hidegfront hozhat többfelé esőt, záport, néhol az ég is megdörrenhet. Többfelé szeles lesz az idő, 5 és 16 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Még engedj kicsit közelebb, már úgy vártalak, én már láttalak. Még bennem egyre fokozod, adtam a szabad ég, bár ez csak a kanapéd. Ez valahogy más, de úgysem. És az kell nekem. Van az a mosoly, ami sosem enyhül, de veled a szívem is belerendül. Oda vagyok, érzem a zsigeremben, köszönöm, hogy itt vagy a jelenemben. Na 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 na. Mennyire önthetném szavakba, de nézd csak magadba. Még várj, hogy elveszek a szemeidben, a világ benne van, én meg abban boldogom. Ez valahogy más, de úgysem.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést a fágokról. Itt van vendégünk Apió Gábor, posztdoktori kutató, vele pedig Erdődi Csenge Diana, a Szegedi Egyetem kommunikációszakos hallgatója, az egyik tanítványon beszélgetett.
A fág terápiával kapcsolatosan ennek van bármi veszélye effektíve az emberre, vagy az a legnagyobb veszély, hogy maximum egyes esetekben nem bizonyul hatékonynak?
Több mint 110 évnyi szakirodalmi adat van, és nem igazán ismert semmilyen komoly mellékhatása magának a fág terápiának. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek olyan fágok, amik nem tudnának ártalmasak lenni, csak pontosan tudjuk, hogy mire kell odafigyelni, vagy miket kell, milyen fágokat kell kiszűrni az alkalmazási listából. Szóval például vannak olyan fágok, akik nem rögtön megölik a baktériumot, hanem helyette bejutatják ugye a DNS-üket a baktériumba, és az beépül a baktériumba, és akkor az ott a baktérium együtt szaporodik, aztán vagy környezeti jelre, vagy hogyha stressz hatás éri a baktériumot, vagy túl sokan vannak, vagy ilyes, akkor bekapcsol, és kinyírja. Ez ugye nyilván terápia szempontból nem jó, mert nem akarjuk megvárni, hogy még tovább szaporodjanak a baktériumok egyrészt, másrészt meg ilyenkor a fágok fel is tudják ruházni mondjuk előnyös tulajdonságokkal a baktériumokat. Vannak olyan fágok például, akik, hogyha beépülnek egy baktériumba, segítenek neki abban, hogy elkerülje az immunrendszert. Tehát azok a fágok, akik erre képesek, ezeket könnyen észre lehet venni, mert tudjuk, hogy ezt hogy csinálják. Ez a ilyeneket csípőből kihajítjuk, hogy jó, akkor ez így használhatatlan ebben a formában. Tehát oda kell figyelni mondjuk tucat szempontra, hogyha ezeket egy fág teljesíti, tehát ezeket elég hatékony, nem hordoz olyan genetikai elemet, ami által most lehet, például nem hordoz rezisztencia géneket, vagy virulencia géneket, vagy toxinokat, vagy ilyesmi, ha nem tud beépülni. Szóval van egy ilyen lista, de hogyha ezeknek megfelel, akkor nincs ismert káros mellékhatása az ilyen fágoknak. A szemben ugye az antibiotikumokkal, ami minél potensebb, az annál károsabb is. Tehát az ilyen legerősebb antibiotikumok, azok már konkrétan az idegrendszert is képesek roncsolni, tehát vesekárosító hatása van. Szóval ezért is duplára az, hogy amikor egy beteg, aki egy antibiotikum rezisztens baktérium fertőz, még kapja az antibiotikumot is, ami nem hat, csak közben még roncsolja magát a beteget. Fáknál ilyen még nem volt megfigyelve. És tényleg valóban az a legnagyobb veszélye, az immunrendszer mondjuk felismeri. Olyan mértékben nem, hogy mondjuk szeptikus sokkot okozza, vagy ilyesmi, de olyan mértékben igen, hogy kitakaríthatja az emberből, még miatt az elérni a terápiás hatását. Vagy a fág nem hat, vagy amit már korábban beszéltünk persze. Szóval inkább erre kell odafigyelni. Persze folyamatosan monitorozni kell, mert nem lehet kizárni semmit, de azért azt mondom, hogy ha 100 év után nem találtunk semmit, akkor azért nagyobb bizadalommal lehet fágok irányába fordulni, miközben az antibiotikumokat meg pumpáljuk a betegekbe, amikről viszont tudjuk, hogy rohadt károsak tudnak lenni.
Az emberek nagyon régóta úgy tudják, hogy ha valami probléma van, akkor antibiotikum, az orvos antibiotikumot ér fel, és hogy ezt a beidegződést, ezt fel lehetne oldani bennük azzal, hogy megfelelő tudományos kommunikáció mellett effektíve tanítani őket a fág terápiáról. Tehát ön szerint az emberek valójában azt, hogy ők fág terápiás kezelésnek vessék alá magukat, ezzel lenne bármi probléma?
Kellettem mondani, hogy az orvosok, legalábbis itt Magyarországon, az biztos, hogy szinte semmit nem tudnak a fág terápiáról. És ez nem az ő hibájuk, ez nincs benne az oktatásban. Több olyan szakdolgozom is van, aki orvosira jár, több orvossal is beszél. Erről. Egyszerűen nem az oktatási anyag része. Tehát a fágok ugye egyáltalán. Ha jól tudom, annyit tanulnak fágokról, hogy onnan jön a sigatoxin, ami ez egy toxikus gén, amit egy fágoktól kapott meg egy kórokozó. Ennyi. Ennyi az összes minden, amit a fágokról leadnak, ez egy semmi. Tehát, hogy erről nem is tudnak kb. Egyáltalán. Viszont az a becsületükre szóljon, hogy amikor hallnak a fágterápiáról, akkor nem felhúzzák az orrukat, hanem inkább lelkesek. Viszont a fágterápia még nagyon nem tartott, hogy azt olyan szinten lehessen alkalmazni, mint az antibiotikumokat. Ha az ember megy egy házi orvoshoz, és mondjuk ott megfordul napot, 200 ember, nem tudom mennyi fordul meg ott, de ahogy elnézem a várótárokat, biztos elképesztően sok. Az antibiotikum felírása egy alapból, az ugye nem hiába idegződött be a házi orvosoknál, egyszerűen túl vannak terhelve valami elképesztő módon, és az antibiotikum ma nagyon nem lehetett még régebben mellélőni. Most már ez nem igaz, és szerencsére most a legtöbb ember is most már annyira azért kapizsgálja, hogy van valami baj itt az antibiotikumokkal, hogy azért már felhúzza a szemöldökét, amikor a virális megfertőzésekre is antibiotikum antibiotikumot íratnak fel ugye az orvosok. Ezt ugye egy ideig azzal védték, hogy jó, hát az írunk fel virális megfertőződésekre antibiotikumot, annak ellenére, hogy a vírusokra nem hat az antibiotikum, hogy a másodlagos fertőzéseknek az elejét vegyük. De erről hamar kiderült, hogy ez egy ökörség. Tehát ilyen legtöbb, nem ez volt a megfontolás, mert a legtöbb esetben nem is olyan antibiotikumot írtak fel, ami az adott jellemző felülfertőzés ellen egyáltalán hatna, szóval ez csak egy nagyon béna érv volt. Igazából csökkenteni kéne valahogy egyrészt az orvosok terhelését is, de másrészt meg az orvosoknak kevesebb dologra kéne fölírniuk antibiotikumot, mert ha mindenre fölírják, akkor az elősegíti az antibiotikum rezisztencia terjedését. Ugye az régen akkora méreteket is öltött, hogy az állatfarmokon akkor is kaptak az állatok antibiotikumot, amikor semmi bajuk nem volt, csak megfigyelték, hogy ha antibiotikumot tömjük az állatokat, akkor nagyobb lesz a testtömegük. És ezért akkor is kapták, amikor úgy semmi bajuk nem volt, és akkor megkérdezték, hogy jó lesz, miért csinálod, haver. Akkor mondták, hogy hát megelőzési jelleggel, persze, nem megelőzési jelleggel, testtömeg növel, most már, ha jól tudom, az Európai Unióban ez már be van tiltva, de hogy ilyen szinten túl van használva az antibiotikum, rettenetes módon túl van használva, és szerintem az orvosok ezt amúgy tudják, tehát hogy ezt a fájterápiától függetlenül, ezt ők tudják szerintem manapság már, hogy ez így nem jó, csak egyszerűen mi a más alternatíva. Tehát, hogyha valaki bemegy oda egy jellemzően fertőző betegségre mutató vagy utaló tünetekkel, arra érthető, hogy fölírnak antibiotikumot, csak ez egy jó kérdés, ezzel mit lehetnek kezdeni, lehet azt mondani, hogy persze, hogy kevesebb antibiotikumot használjanak nyilván, de ez ettől még nem lesz megoldás. Tehát ez megoldás nem fog jelenteni, ez elodázza egy kicsit a problémát, és nem is nagyon szerintem. Hát igen, alternatívákon kell dolgozni, nincs mese igazából. Ez a fájterápia a legígéretesebb, azt hozzá kell tenni. Vannak egyéb alternatívák is, azok még így ott se állnak, mint a fájterápia. Egyébként valószínűleg a rövid távú megoldás az lesz, hogy a fájok és az antibiotikumok együttes alkalmazása fogja a rövid távú megoldás jelenteni, mert a fájok és az antibiotikumok azok nagyon, nagyon erős szinergizmust mutatnak egymással. Tehát erősebbek együtt, mint egyesével külön-külön. Meg ugye nyilván nehezebb egy baktériumnak is zsonglőrködni a rezisztenciával, hogyha egyszer kell a fág és az antibiotikum ellen kifejleszteni a rezisztenciát, főleg úgy, hogy az egyik a másik rovására megy. Tehát egy antibiotikum rezisztencia az nagyon sokszor érzékenyebbé teszi a fágokkal szemben, és vice versa. És hát a közeli jövőben legalábbis valószínűleg ez lesz, hogy lesznek fágok is, meg antibiotikumok is együttesen alkalmazva. Legalábbis ez lenne szerintem a logikus következő lépés. De persze lehet, hogy egyáltalán nem ez lesz. Az antibiotikumok azért is, a mellékhatásaik azok nagyon kevéssé vannak hangsúlyozva. Tehát az, hogy ellőlik azokat a baktériumokat is, amik egyébként kommenzalisták, szóval a természetes mikroflóra részei, az például egy nagyon nagy probléma, ezerféle problémát okozhatnak, úgyhogy hát megfontoltabban kéne őket alkalmazni. Ja, de mi alternatíva hiány, ez ugye nagyon nehéz kérdés, hogy akkor most írjanak föl, vagy ne írjanak föl, nyilván írjanak föl, mert mellékhatások ide vagy oda, azért valamit kell adni, és egyébként az antibiotikum azt szeretném hangsúlyozni, egy elképesztően csodálatos felfedezés az emberiségnek, tehát megszámlálhatatlan emberi életet mentett meg, és azért kell dolgozni új megközelítéseken, mert már ez sajnos nem feltétlen hat, ami már azért mondom, 2019-ben majdnem 2 millió ember bizonyítottan ilyenbe halt bele, mert már antibiotikum rezisztens fertőzésbe, szóval ezen a ponton már azért fel kéne pörgetni a kutatásokat.
A fágok ellen létrejöhetnek-e akkor úgy mondom, hogy olyan szuperbaktériumok, amik fágrezisztensek?
Persze, persze, és ugye ez a nagyon fontos. Minden ellen lesz rezisztencia, mindig. Olyan nem, hogy nincs. A fágnak az az előnye, hogy nagyon könnyen, abszolút jelen van ez a probléma, hogy nagyon könnyen kialakulhat ellenük rezisztencia, viszont a fágok, biológiai entitások ezért képesek erre reagálni. Tehát ugye a vacik és a fágok, azok évmilliárdok óta vívják a molekuláris csetepatéjukat. Mindig az egy kifejez rezisztenciát, akkor a fágra reagál, erre reagál a bacér, reagál a fág. Tehát a fágot lehet viszonylag egyszerű kísérletekkel adaptálni az ellen a törzs ellen, ami rezisztenciát fejlesztett ki ellene, de akár direktbe belenyúlhatunk genetikai módosítással, mert áttörjük a fág rezisztenciát, illetve mivel fágokat amúgy elég könnyű találni, ezért simán meg lehet azt csinálni, hogy tehát 2-3 hét alatt találunk annyi fágot, amennyi ellen egyszerűen nem fog tudni egyszerre a baktérium védekezni. Szóval, hogyha van egy beteg, és akkor fertőzi, nem tudom, X baktériumtörzs, akkor ő nagyon nagy esély a környezetből lehet izolálni elég gyorsan többféle fágot. És ugye ezt az antibiotikumokkal ezt nem lehet eljátszani, tehát egy antibiotikum kifejlesztése az éveket vesz igénybe. Új fágokat találni, mondjuk akár tucat fágot találni, néhány hét. Tehát nyugodtan lehet eszetlenül szórni a fágokat a betegbe, mert ugye nem fogják bántani a mikrobiomot, a beteg nem lesznek rossz hatással, és hogyha még esetleg ellenük is rezisztencia alakulnak ki, akkor talán még egyet, vagy módosítjuk a már meglévőket. Silver bulletnek nevezett hipotetikus antimikrobiális szer, ami ellen nem lesz a rezisztencia, ez egy tévút, olyan antimikrobiális szer kell találni, ami szintén tud adaptálódni, ami folyamatosan tud reagálni arra, hogy ilyen rezisztencia lesz, mert az mindig lesz. Pont tegnap is volt egy ilyen hír, megjelent az új csodaszer, nem tudom már mi volt a neve, hogy nem, és ellen nem lesz rezisztencia. Ez ugyanolyan hülyeség, mint amikor mondják, hogy megvan a rák ellenszere. Ugye a rák, ami egy betegség csokor, elképesztően sok fajtája, iszonyatosan divers csokor, tehát a rák ellen soha nem lesz gyógyszer, mint ahogy nem lesz rezisztenciamentes antibiotikum se soha.
Ezzel a fák terápiával sikerült-e olyan kezeléseket végrehajtani, amik teljesen hatékonynak bizonyultak?
Persze, van egy ilyen honlap, akik, amikor van neki, tehát a fák terápiára szükség van ez a könnyűrödes eljárás alatt, akkor ugye ez igazából úgy zajlik, hogy nem az orvosok szerzik be általában, legalábbis régen nem ők szerezték be a fákat, hanem rábízták mondjuk a paciens szüleire, vagy szeretteire, vagy az akadémikusokra, hogy akkor jó, akkor szerezzétek be, és akkor mi a végén beadjuk, hogy be tudjátok bizonyítani, hogy ez biztonságos. És akkor ilyen Twitteren, meg ilyen helyek ment a felhívás, hogy valaki adjon már fágot, és akkor de volt, hogy így is reagáltak rá emberek, és akkor létrejöttek ilyen közösségi oldalak, az egyik az a leghíresebb, az a Phage Alert System, ami igazából egy Phage Directory-nek nevezett ilyen fágos websitenek egy ilyen aloldala. Mindenféle van, de itt ez a Phage Alert weboldalon, ezen lehet látni aktuális felhívásokat, mondjuk Ausztráliában, itt egy beteg, sürgősen szükség lenne fágra, mert olyan klebsiella fertőzésben szenved, amit antibiotikumban tudunk kezelni, és akkor ez igazából bárki jelentkezhet, és én szerencsére vagyok, hogy a kincses laborban abban a helyzetben, hogy van olyan infrastruktúra, hogy én így hobbiból a munkám felül tudok ezekre jelentkezni. Ezekre így mind jelentkezek. Ártani nem fogok vele, max nem találok semmit. Csak az a helyzet, hogy a szegedi szennyvízben, ahol mi dolgozunk, abban én nem tudom, mi van, de hogy eddig ott abban mindenre találtunk fágot. Hát nem ritkán volt olyan eset, azt hiszem a Portugáliában voltak cisztás fibrózisban szenvedő gyerekek, akiket antibiotikum rezisztens pseudomonas törzsek fertőztek, és 7 labor próbált nekik fágot találni, és én nem tudom, hogy de nem találtak. Nekünk meg itt elsőre fogta a szegedi szennyvizet, és rögtön lehetett találni egy nem is kevés olyan fágot, amit aztán végül beadtak a gyerekeknek Portugáliába, és ez működött az ő esetükben. Igazából az a nehéz ebben, hogy a külföldi orvosok minden előnyi ellenére nagyon sokszor rohadtul nem tudnak kommunikálni. Tehát, hogy van, aki szépen beszámol a paciensekről, hogy akkor ez sikerült, most éppen így áll, meg úgy áll. Van, aki meg szimplán ghostol, és akkor így elküldöm neki a fágot, ez pont egy svájci doktor volt, elküldöm neki a fágot, ami láttam, hogy hatott, és akkor így nem reagált semmire. És most nem tudjuk, hogy ez most működött, nem működött, de a legutóbbi eset, ami egyben a legdurvább is, ugye ez az ausztrál srác, aki 400 napig volt az intenzíven, mint utóbb kiderült. De amikor én erre jelentkeztem erre a fágvadászatra, akkor ez úgy szokott történni, hogy előtte megbeszélünk az orvosokkal Zoom-on szintén, tisztázzuk, hogy én pontosan mennyi mindent meg miket fogok csinálni, és akkor elküldik nekem a baktériumtörzset ide Magyarországra, én itt a baktérium ellen meg fogok találni hatékony fágkoktélt, azt lekarakterizálom, szekvenálom, tehát megnézem, hogy mennyire hatásos, mindent kicsekkolok, hogy minden feltételnek megfeleljen, és akkor küldöm nekik. Na most ez a legutóbb Zoom megbeszélés az úgy zajlott, hogy mondták, hogy hát igazából ez most vagy működik, amit küldök, vagy ennyi volt. Úgyhogy az egy elég necces dolog volt. Azt tudtam, hogy necces volt, és aztán utána írták, hogy ez úgy volt, hogy december 29-én kaptam meg a törzseket. Január 19-én már úgy voltak, mint Ausztráliában, hogy le voltak karakterizálva. Ez azért nagy szám, mert ilyet más gyógyszer nem tud. Tehát milyen másik gyógyszer az, amit a világ másik végére úgy tudok elküldeni, hogy teljesen ki van ismerve, és 2 hete még nem volt ismert ez a vírus típus. Általában ugye a fákozók olyan változékonyak, hogy nagy esélye, amikor az ember fágot, ez egy új fajta, eddig nem megfigyelt vírus lesz. Na minden esetre nagyon gyorsan kitisztították, tehát az európai menetrendet megszégyenítve néhány hét alatt előállították a készítményt, hogy emberi beadásra alkalmas legyen, és 3-4 hét múlva már kint volt az intenzívről az a srác, aki 400 napot volt korábban bent. Ez egy nagyon durva eset volt. És ha még itt is működik a fágterápia, az, hogy még mindig megy a húzavona, na mindegy, de hogy még ilyen hobbi szinten is lehet ilyeteket menteni, és most képzeljük el, hogy Magyarországon is indulna egy ilyen program. A diákokkal kimegyünk, keresünk baktériumok ellen fáokat. Azért elég jól be lehet őket ezzel vonni a molekuláris biológiába, tehát azért onnan kezdve, hogy mondjuk belemeríted a mintavevő bögrédet a patakba, egészen odáig, hogy genetikailag feltérképezed, meg megnézed, hogy milyen gyorsan lő le a baktériumot, de elég szépen bele lehetne tanítani a diákokat így a komolyabb molekuláris biológiai kísérletek folyamataiba. Plusz azért az se semmi, hogy valószínűleg teljesen új vírus fedeznek föl, ami azért elég menő minden alkalommal, és potenciális potenciál, tehát az is előfordulhat, hogy ez a fág ez később egy ember élet megmentéséhez járul hozzá, és ez nem drága. Tehát, hogy azt kell erre az egészre tudni, ez amúgy ez nem egy drága mulatság. Ami drágává teszi most jelenleg egyébként az az, hogy nagyon sok szabályozási feltétele van, ami ugye pénzbe kerül. Tehát attól lesz igazából drága, nem attól, hogy maga a fág előállítás az nagyon drága lenne.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Apjók Gábort, posztdoktori kutatót hallották.
Indultam volna azonnal, ha nem kecsegtem haszonnal. Még két sör így azonban lett egy kevéske spét. A jó cél az nem hiányzott, megváltottuk a világot. Nem esett célt, pont kilátott, azt hittem belefér. Eskü nem én voltam, hanem a körülmények véget lettem. Én az áldozat, de velem a rossz indulat végzett. Kimosakodni, ugye az nem vallana rám. Mondtam már, milyen csinos vagy ma, papám. Szánalmas, tudom, szánalmas, amit csinálok. De egy szánalmas hibát csak-csak kiváltok. Ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalommal. Hát szánj meg most két ölelő karoddal. Láttam, nem bírta ki, vagy az aksi már nem bírta ki. Igen, mondtad, hogy majd hívja, mint végzel, de hát tudod, addig nem volt térerő, utána meg a fényevő. Éljeneknek érkező seregen nekem futott. Eskü nem én voltam, hanem a körülmények véget vettem. Én az áldozat, velem a rossz indulat végzett. Kimosakodni, ugye az nem vallana rám. Mondtam már, milyen csinos vagy ma, papám. Szánalmas, tudom, szánalmas, amit csinálok. De egy szánalmas hibát csak-csak kiváltok. Ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalommal. Hát szánj meg most két ölelő karoddal. Szánalmas, igen, szánalmas, amit csinálunk. De egy szánalmas hibát csak-csak kiváltok. Ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis darukkal, hát szálljunk meg egymást ölelő karunkkal.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Vadászok a magaslesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád. Az Európa Rádió magazin műsora szombaton 10 órától.
Elakad a szó, megakad a kép, elakad, ha téged látlak. Kit akarok én, kit akarok én? Jöttem, de rám nem vártak. Körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Hova indul az első déli báb? Jönne már, vagy menne? Jönne már, vagy menne? Bármi, rád szakadok, de nem futok utánad. A fekete lyukkal nézd, üres az ágyad. Elveszhetsz, de megtalállak. Várj, megyek utánad.
elfogyok, ha téged várlak. Kit akarok én, ki mást akarni, jeges északi déli bábnak. Körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Mikor indul az első fecske pár, jönne már vagy menne, jönne már vagy menne. Várnék, rád szakadok, de nem futod utánad a fekete lyukba.